Szent hódolattal és alázattal és örvendező szívvel jelentünk meg házadban, mennyei atyánk, azért, mert lelked indított és hívott bennünket azért, hogy összegyülekezzünk ezen a helyen, dicsérve nevedet, magasztalva tetteidért, kegyelmedet, irgalmadat. És köszönjük, Urunk, hogy már az ima óra és az imádság perceiben is itt voltál közöttünk, megáldottad szívünket és gondolatainkat is, ráterelted arra a hullámhozra, amelyen keresztül ezen a délőtti Isten tiszteleten is szólni akarsz hozzánk. Köszönjük neked, mennyi atyánk, az elvégzett kegyelmet, köszönjük, Urunk, az elvégzett megváltást, amit a Golgotán véghez vittél, és köszönjük, Urunk, hogy hisz és hívogatsz bennünket újra és újra a kegyelemnek az útjára, a keskeny útra, amely hozzád visz, és amely az örök lét ajándékát nyújtja felénk. Urunk, köszönjük azt, hogy sokan lehetünk itt, akik döntöttünk már melletted, és elfogadtunk téged, és követtünk ezen az úton. De Urunk, arra kérünk, hogyha van valaki, akinek a szívében ez még nem dőlt el, ez a mai délelőtti alkalom is, hadd legyen egy lehetőség, egy alkalom arra, hogy ezt a döntést meghozhassa melletted, átadva szívét és életét neked. Kérünk, atyánk, hogy így áld meg Isten tiszteleti alkalmunkat. A te igéden keresztül szólj hozzánk, és minden szolgálatban a te neved magasztaltassék föl általunk. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a mai délelőtti alkalommal Márk evangéliumának a tanulmányozását folytatjuk tovább. Egy picikét korábbról szeretném elkezdeni az ige olvasását, ahogy a vezérfonal kijelölte. Ennek az okát majd reménység szerint sikerül a prédikációban is megvilágítanom. Ilyen módon tehát nem a 8. rész 34. versétől, hanem a 31. verstől fogjuk kezdeni az igának az olvasását. Tehát Márk evangélium a 8. fejezetéből, 31. verstől olvasjuk Isten igét, amit a gyülekezet fönnállva kövessen figyelemmel. Márk evangélium a 8. fejezetének 31. versétől így szól Isten igéje. És tanítani kezdte őket arra, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonta őt, meg akarta dorgálni, ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta: távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét én érettem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mert mit adhat az ember váltságú lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Eddig az ige, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt hálaadással, hogy olyan igazodási pontokat mutat számunkra a te igéden keresztül, amely akár a korszellem, akár bármilyen divat hullám tekintetében kiállja az idő próbáját és az életre vezet. Segíts, Urunk, hogy hadd tudjunk mi is ebben disztingválni, és hadd tudjunk különbséget tenni jó és rossz között, és hadd lássuk meg azt az lehetőséget és azt az utat, amelyet éppen nekünk szeretnél mutatni ezen a mai délelőttön a te igéd által. Kérünk, hogy áld meg így figyelmünket, értelmünket, amikor szól hozzánk a te szavad. Amen. Egy sürgető kérést fogalmazott meg az énekarnak az éneke hozzánk, amely Jézus követésére bátorít és Jézus követésére hív. Azért is, mert a kegyelem idő, amit Isten számunkra adott, az véges, és a Bibliából tudjuk nagyon jól, hogy amikor ez a kegyelem idő letelik, akkor már nincs lehetőség és nincs idő arra, hogy az, aki nem tette meg, bár megtehette volna Jézus követésében a bizonyos elhatározást, hogy én követem a drága Jézust, akkor azon a napon már ez késő lesz. Komoly figyelmeztetés ez felénk, és igazából azért is olvastam föl a bevezető szakaszát ennek a ige szakasznak, amely a vezérfonalban elő volt írva Jézus követése tekintetében, mert úgy gondolom, hogy ami azelőtt hangzott el, hogy Jézus odafordult volna a sokasághoz, és mondta volna, hogy ha valaki engem követni akar, akkor mit tegyen. Nagyon fontos az a bevezető szakasz, ami a tanítványok között zajlott le, a megváltóval folytatott beszélgetésben is, aminek tulajdonképpen a tétje ugyanaz, csak talán sokkal élesebben jött ki, mint amikor Jézus csak egy monológot intézett a sokasághoz, hogy mit kéne tenni, hogy utánam jöhessetek. Mégpedig a tekintetben, mert kijön az az élessége a Jézus követésével kapcsolatos nehézségnek, dilemmának, problémának, ami nem csak Jézus korában élő embereknek a gondolkozásában volt időről időre tetten érhető, ezen belül a tanítványoknál is természetesen, hanem a mi korunkban is, és a mi gondolkozásunkban is időről időre megjelenik ez a probléma, amellyel szembesülnünk kell, és amely a megváltó oldaláról nézve egy ébresztést is jelent a mi számunkra. Ez pedig az, hogy követem-e igazából az Úr Jézust, megyek-e már utána, vagy pedig akár az e világ, vagy akár a korszellem, vagy nevezzük bárminek azt a hatást, ami nyomán én úgy döntöttem, hogy a magam feje után, a magam esze után megyek és járom az életemnek az útját, és telik el az életemből sok év, vagy évtized, vagy talán egy egész földi élet ennek a gondolatnak a berendezkedése nyomán. És tulajdonképpen az Úr Jézussal kapcsolatos küldetés és követés tekintetében fontos azt látnunk, hogy a megváltó életében is ott volt ez a dilemma, és ott volt ez a kísértés. Ő sem volt mentes ettől, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy Jézusnak volt egy küldetése, amit az atyától vett, az atyától kapott, ami küldetésnek a lényege az volt, hogy elvégezze Isten akaratából a mi megváltásunknak, és egyáltalán a megváltásnak a munkáját. És azt is tudjuk nagyon jól az igéből, hogy ez a terv, ami Istennek a terve volt személyre szabva a megváltónak, ez is döntéseket igényelt. Időnként nem is könnyű döntéseket igényelt. Gondoljunk csak arra a történetre, amikor az Úr Jézust éppen a bemerítkezése után rögtön azt mondja Máté evangéliuma, hogy a lélek a pusztába vitte azért, hogy 40 napon keresztül ott megpróbálja. Persze kísértés is volt ebben bőven, nem csak próbatétel, hanem kísértés, hiszen a sátán mindent megtett annak érdekében, hogy az Úr Jézust valamilyen módon lezökkentse erről a sínről, ami a megváltás irányába vitte őt, valamilyen módon rávegye őt arra, hogy vagy rövidítse le ezt az utat, vagy tegyen óriási kerülőt, de semmiféleképpen ne menjen azon az úton úgy végig, ahogy a számára Isten adta. És testvérek, ha hiszik, ha nem, a mi életünkben a sátának a taktikája nem változott. Ugyanez. És minden módon próbál fölkínálni időnként azt, hogy erre rövidebb az út. Másodszor azt mondja, hogy érdemesebb lenne nagyobb kerülőt tenned azért, hogy. És tulajdonképpen ebben a feszültségben zajlik minden hívő embernek az élete, kortól függetlenül, hogy vagy azt kínálja a sátán, hogy rövidítsd le ezt az utat, vagy pedig azt mondja, hogy tegyél egy nagy kerülőt, és ahogy meglátod, hogy ez neked milyen jó lesz. Csak mindenképpen az történjen meg, hogy ne azon az úton járj, vagy ne azon az úton indulj el, amire Isten a te életedet tervszerűen, ha lehet ilyen rossz szót használni, de próbálta beállítani. Márpedig igazából, amikor Isten tervéről beszélünk, és az életünkről van szó, azt gondolom, hogy Isten tervének a maradéktalan végrehajtásában élhetjük át valójában a boldogságunkat. Hát ugye ez mindannyiunkban egy megegyező pont, hogy szeretnénk boldogok lenni ezen a földön. Szeretnénk a lehető legnagyobb boldogságban élni, családban, barátainkkal, munkahelyünkön, a gyerekeinkkel, a gyülekezetben, bárhol, ez a boldogság valamilyen módon kimondva, kimondatlanul a célunk. És a Biblia pedig azt mondja, hogy a boldogság, az igazi boldogság a Földön élő ember számára akkor jön el, ha az Istennek a terve az életemben megvalósul. Mert pontosan ebben élem át az én boldogságomat, hogy Istennek a tervét élem az életemben. És igazából, hogyha Isten tervén kívül van az életem, ha Isten tervén kívül állsz még, akkor igazából ezt a boldogságot nem élheted át, és nem élhetjük át. Isten ugye a fián keresztül mutatta be számunkra példaként ezt a tervszerű életet, amit a sátán ugyanúgy nála is, mint ahogy nálunk is, időről időre támadás alá vette. Mert hát ugye hogy fejeződik be a Máté evangéliumának a negyedik része? Hogy fejeződik be, amikor az Úr Jézusnak befejeződik, úgymond a megkísértése? Eltávozott tőle egy időre, nem végleg. Ugye ez óriási csapda, amit gondolunk, hogy hát tulajdonképpen mi egyszer megharcoltuk a hit szép és nemes harcát, amire Pál apostol egyébként beszél, és ugye eljutottunk a beverítő medencéig, fölvettük a fehér ruhát, mindenki örült, és mindenki jó volt, és azt mondjuk, hogy na, ezen a harcon túl voltunk, mert megharcoltuk, innestől kezdve majd aztán most már gyaloggalop a mennyországig, ugye? És azt mondja a Biblia, hogy ez nem így van, mert a sátán időről időre visszatér azért, hogy újra megpróbálja az életedet, az életemet erről az isteni tervszerűségről lezökkenteni, vagy úgy, hogy valamilyen kerülőutat ajánl, vagy pedig úgy, hogy azt mondja, hogy vágd át, nem kezd annyira komolyan venni, és meglátod, hogy vagy sokkal, de sokkal könnyebb lesz számodra így. Gyerekkoromban voltak ilyen kis füzetecskék, a vasárnapi iskolás gyerekek részére osztogatták ezt. Hát ugye, ahol én fölnőttem, nem volt vasárnapi iskola, úgyhogy nagyon örüljetek ennek, hogy nektek van vasárnapi iskola. A lelkipásztorunk két havonta vagy három havonta egyszer összehívott bennünket egy szombat délutára, és akkor beszélt nekünk az Úr Jézusról. De az egyik ilyen alkalmon kaptunk egy kis traktátust, ami arról szólt, és azt ábrázolta, hogy egy ember nagyon görnyedve cipeli a keresztjét, és valójában ebből a kereszt cipelésből neki elege van. És hát úgy gondolta, hogy egy kicsikét refűrészel belőle a végéből, és akkor már is könnyebb. És tényleg könnyebb volt, és vitte a keresztet, milyen jó, milyen szépen halad, és egyszer csak egy szakadék elé került, és hát nem volt rajta híd a szakadék fölött, és ahhoz, hogy lemenjen a völgybe, az lehetetlenség volt, mert kitörte volna a nyakát. És igazából pont az a kereszt, mármint az eredeti méretű kereszt, lett volna elegendő arra, hogy áthidalja ezzel a kereszttel ezt a bizonyos szakadékot, hogy tudja folytatni az útját, de mivel pont az a kis darab hiányzott, amit lefűrészelt belőle, emiatt nem volt lehetséges számára az átkelés. Hogy lássuk meg, testvéreim, azt, hogy a sátán, amikor a mi életünkben is ezzel próbálkozik, hogy egy kicsikét rövidítsd meg, egy picikét vágd le, nem kell azt annyira komolyan menni, ez lehet, hogy pillanatilag jelent előnyöket. Mert hirtelen olyan könnyű lesz minden. Hirtelen olyan minden megváltozik. Nem tudom, ki szokott biciklizni, tudom, hogy a Dénes biciklizik, de aki biciklizni szokott, az lehet, hogy tapasztalt már olyat, hogy vannak ezek az energiaitalok, amiket lehet venni, és persze a gyerekek részére nagyon veszélyesek, úgyhogy ne igyátok. De akik járnak biciklizni, sokszor szoktak ilyen italokat iszogatni, és az egyik ismerősöm mesélt el, amikor egy országos bicikli túrára indult, hogy vett magának egyet a sok közül, és hát azt mondja, hogy nem hitte ennek az erejében, de nagyon fáradt volt egy kaptatón fölfele, és úgy elővette, és kicsit olyan volt, mint a Red Bull reklám, ugye, hogy hirtelen szárnyakat kapott tőle, és azt mondta, hogy teljesen olyan furcsa volt, hogy könnyű lett hirtelen tekerni a biciklit. Ugye? Tehát a sátán időnként tud ilyen pillanatnyi előnyöket felmutatni számunkra, hogy rövidítsd le, vagy éppen csinálj egy kerülőutat, és meglátod, hogy mennyivel könnyebb lesz. Az Úr Jézus életének egy olyan szakaszába pillanthatunk bele ebben a mai délelőtti igében, amelyben pontosan a sátának egy újabb próbálkozása volt arra a megváltó felé, hogy valamilyen módon megakadályozza abban, hogy Isten tervét végrehajtsa. Mert mi történt igazából itt? Miről olvastunk ebben az igében? Ugye arról olvastunk, hogy az Úr Jézus a tanítványai számára megosztotta a tervet. Elmondta, hogy hogy néz ki a terv. Drága tanítványaim, én azért jöttem, hogy Isten azt a tervet adta nekem, hogy én sokat szenvedjek a vénektől és a főpapoktól, és aztán majd meg is halljak a Golgotai kereszten mindannyiótok bűneért, de majd harmadnapon föl fogok támadni. Ez a terv. Így néz ki a terv. Ezért jöttem, ezért születtem. Nem azért jöttem, hogy én nagy sokaság előtt királlyá koronáztassam. Nem azért jöttem, hogy engemet emberek így vagy úgy örvendezve, majd a rómaiak elleni hadvezérnek nevezzenek ki, hanem azért jöttem, hogy ezeket a szenvedéseket fölvállalva az életemet adjam, értetek és mindannyiótakért, a bűneitekért, mert ez az Atya terve. És van egy tanítvány, ugye Péter, a tanítványok közül, aki azt mondja Jézusnak, hogy Uram, ez a terv pocsék terv. Ez nem jó terv. Ezzel mi nem értünk egyet ezzel a tervvel. Nem jó ez a terv. És azt olvasom az igében, hogy azt a Jézust, akire nézve azt mondja a Biblia, hogy az egész világ teremtetett, és minden téged majd meg fog előtte hajolni, ez a tanítvány veszi a bátorságot, és Jézust elkezdte dorgálni. Elkezdte megszidni. Hogy Uram, hogy gondolod te ezt? Ez a terv nem jó, ezt a tervet ki kell javítani, és majd akkor jó lesz. És pedig megmondom, hogy hogyan kéne kijavítani. Nem ismerős ez a gondolat? Testvérek, hányszor voltunk mi már, vagy hányszor voltam én is már abban a helyzetben, amikor Isten kicsit félrehívtam, és azt mondtam, hogy Uram, azért nem úgy kéne csinálni. Én nekem van ennek sokkal jobb ötlete. Én azt szeretném, hogy igazából a dolgok úgy történjenek meg, ahogy én elgondoltam. És légy szíves, csináld meg azt, és tedd meg úgy, ahogy én számodra azt megmondom. Mondjuk például, hogy az ellenségeimet, ha vannak ilyenek, azokat hogyan kéne, Uram, neked megbüntetni? Vagy például engem hogyan kéne fölemelned? Hogy úgy mindenki lássa, hogy mindenki elismerje, hogy mindenki észre legyen, hogy na most én vagyok itt valaki. Úgy elő tudjuk írni ezt a mindenható Istennek. Úgy meg tudjuk mondani. Csak hát a Biblia, és igazából ilyen módon Isten terve, ránk nézve nem azt mondja, és nem azt adta a feladatról, hogy nekünk az a dolgunk, hogy Istent így vagy úgy manipuláljuk, hogy Uram, neked mit kéne szerintem tenned. Hanem valami egészen más feladatot adott nekünk az Isten, valami olyasmit, amit Pál apostol mondott a damaszkuszi úton, amikor ment és találkozott Jézus ezzel az úton, és volt egy kérdése, emlékszünk erre a kérdésre? Hogy hangzott, mit mondott Pál Jézusnak? Mit kell, hogy cselekedjen? Mit kell, hogy cselekedjen? Ez a mi feladatunk. Ezt naponta kérdezni az Istentől. Naponta elé állni így. Hogy Uram, erre a mai napra mit akarsz, hogy cselekedjen? Mit akarsz, hogy megtegyek? Mi az, amire engem szeretnél használni és kiválasztani? Ez a mi kérdésünk. És az a mi feladatunk. És adná az Isten, hogy naponta ezt a kérdést föltéve neki, legyen képességünk meg is hallani az ő válaszát erre. És hogyha meghallottuk ezt a választ, amit az Isten mondott erre a kérdésünkre, akkor ezt meg is cselekedni. Elkezdeni megcselekedni. És ugye az Úr Jézus, amikor Péternek ebbe a különös pedagógiai módszerébe részesül, akkor érdekes, hogy Jézus nagyon keményen válaszol, nagyon keményen reagál Péternek erre a rendre utasító, meglehetősen illemtelen és meglehetősen okafogyott, céltalan dorgálására. És olyan mondatot mond el, Nagyon kemény mondat. Azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán. Ennek a mondatnak van egy nagyon különös fordítása, ami az eredeti szövegből teljesen világosan előttünk van. Jézus azt mondja Péternek, ha most egy kicsikét szó szerint vesszük ezt a fordítást, hogy eredj a hátam mögé. Eredj a hátam mögé. És így válik érthetővé az, amikor azt mondja a sokasárnak, hogyha valaki utánam akar jönni, akkor hol kéne állnia. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, azt gondolom, hogy nagyon fontos, eldöntendő kérdés ezzel a mai délőttön, hogy olyan módon vizsgáljuk meg önmagunkat, hogy az én pozícióm Jézussal kapcsolatosan hogy néz ki. Szembe vagyok vele, szembe állok vele, mint Péter, vagy pedig föl tudtam-e már sorakozni a háta mögött. Ez egy eldöntendő kérdés, mert aki szembeáll még Jézussal, az igazából azt jelenti, hogy még nem vagyok arra kész, nem vagyok arra hajlandó, hogy az ő terve, az ő akarata valósuljon meg, vagy induljon el az én életembe. És tulajdonképpen az Úr Jézus Pétertől ezt kéri számon. Ebben a mondatban. Távozz tőlem, Sátán, vagy gyerünk a hátam mögé, jelenti azt, hogy igazából gondolkozz, Péter, Isten szerint, hogy a későbbi mondatban ki is mondja ezt. Ne emberi módon gondolkozz, Péter, hanem az Isten gondolata szerint gondolkozz arról, amit hallottál, és arról, ami történik, és érinti a te életedet is, mint a többiekét is. Az Isten szerint gondolkozni. Meddig kell még, testvéreim, nekünk, kedves igazgató gyülekezet, nekünk az Úr Jézusnak ezt mondani esetleg, hogy ne szembeállj velem, hanem kerülj már végre a hátam mögé. Meddig kell még nekünk ezt üzennie, és újra elmondani, hol szelidebben, talán hol határozottabban, hogy végre kezdj el gondolkozni az Isten terve szerint. És valójában innen indulna el az az ige szakasz, ami a vezérfonal szerint ki volt írva, délőtt a mi számunkra, hogy igazából mit is jelent az, hogyha valaki úgy dönt az életében, hogy az Isten mögé szeretne felsorakozni. És azért mondtam el ezt a bevezető részt, mert azt mondom, hogy innestől kezdve válik érthetővé Jézusnak ez a gondolatsora, hogy miért mondja azt, hogy aki utánam akar jönni. Mert először igazából erre kell eljutni mindannyiunknak, ezt kell megérteni mindannyiunknak, hogy igazából nekünk nem Jézussal szembe van a pozíciónk, hanem Jézus háta mögé kellene felsorakoznunk. És a megváltó elmondja azt, hogyha valaki így dönt, mit is jelent az, hogy valaki Jézus Krisztus mögé áll, és Jézus mögé kerül. Azt mondja az Úr Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Nagyon tetszik az Úr Jézusnak az a megfogalmazása, hogy odafordult a sokaság felé egy ilyen kényszerítés után, amit Péter cselekedett vele, és azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, azaz, hogy az Úr Jézus a mi szabad akaratunkra, szabad döntésünkre mutat rá az ő követésével kapcsolatosan. Mindannyian jól tudjuk azt, hogy Jézus soha nem erőltette önmagát rá senkire. Soha nem szorított senkit sem sarokba azért, hogy végre valamilyen döntést kicsikarjon belőle. Nem azt mondja, hogyha valakinek az életében, hogyha valakinek a szívében eldőlt ez a kérdés már, ha valaki meg tudta hozni ezt a döntést az életében, hogy Uram, én nem szembe akarok veled helyezkedni most már többet, mert ez nem jó, hanem a te mögéd akarok felsorakozni, és téged akarnak így követni, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy erre van lehetőség. Erre van lehetőség. Lehet Jézus után jönni ma is. Lehet Jézust követni ma is. Persze sokan attól félnek, akik döntés közeli állapotban vannak, legyen akár fiatal, vagy középkorú, vagy idős. Mindegyik korosztályt láttam már ezzel a kérdéssel vívódni, és mindegyik korosztályban ugyanaz a probléma jött elő, és ugyanaz a kérdés jött elő, csak kicsikét másképp befogalmazva, de hogyha én úgy döntök, hogy Jézus mögé beállok, és követem őt a tanítványaival együtt, a gyülekezet tagjaival együtt, és ilyen módon fölvállom őt, akkor nekem egy csomó mindenről le kell mondanom. És persze a csomó minden alatt általában a világ által nyújtott örömöket, meg mindenféle hiúsági kérdéseket éltett az illető rajta. És amikor én ezeket a érveket meghallgattam, ami emberileg nagyon megindító is lehet, amikor valaki ezzel a dilemmával szembesül, hogy hát mennék én, Uram, követnélek én téged, de hát egy csomó mindentől meg fogok fosztatni. Én mindig azt mondtam erre, hogy igazából Jézus senkit nem akar semmitől megfosztani. De valamit teljessé szeretne tenni. És éppen ez a vele való döntés, a vele való elindulás kapcsán válik valóságossá. Akkor lesz igazából betöltve a te igényed, a te szükséged, a te életed, amikor őt követed, és nem a világ fogja betölteni. A világ igazából még éhesebbé fog majd téged tenni, és még szomjasabbá. Kicsikét olyan ez a világ, mint a tengervíz. Ugye, amikor hajótöröttek voltak, és láttunk ilyen filmeket, ugye mindig azt mondták, hogy nem szabad belőle inni. Pedig szomjasak voltak, mert ott hánykultak a hajótöröttek a tenger tetején, és sehol semmi. És egymást szinte megverték azért, hogy nehogy merjen inni, mert hogyha hiszik belőle, akkor még szomjasabb lesz, és ki fog száradni még hamarabb. A világ ilyen. A világ által kínált örömök, a világ által kínált dolgok, amelyekről sokan azt mondják, hogy én ezért nem akarok még dönteni, mert ezek még inkább szomjassá és még inkább kiszállítottá tesznek téged. Aki igazából betölt, és aki igazából megelégít, az az Isten. Az az Isten az. Nagyon sok olyan testvérnek a bizonyság tételét lehetne most idézni, akik nagyon nehéz történelmi időszakban, nagyon nehéz gazdasági körülményekben élték át a Krisztus mellett való döntésnek a pillanatát. És az igazság, hogy én nagyon sokaktól azt hallottam, sőt mindenkitől, aki így őszült meg, hogy testvérek, nem bántam meg. Nem bántam meg ezt a döntésemet. Hogy annak idején meghoztam ezt Jézus mellett, mert így lett teljes az életem. Bibliából ismerjük azt, hogy sokan jöttek az Úr Jézushoz, akik időről időre felajánlották az életüket arra nézve, hogy Uram, mi követünk téged, megyünk utánad és szolgálunk neked. És ilyen esetben Jézusnak a reakciója volt furcsa, mert ő viszont azt mondta az ilyeneknek, akik ilyen módon jöttek jelenkezni az ő követésére, hogy gondoljátok meg. Egy csomó olyan dolgot elmondott, ami azt mondja, hogy ha ezeket a feltételeket tudomásul veszitek, megfontoljátok, akkor gyertek és kövessetek, hogyha így ezt vállaljátok. De Jézus soha nem toborzott maga köré embereket. Soha nem csalogatott maga köré embereket, hogy így vagy úgymond aztán a népszerűségét megmutassa, hogy ő milyen népszerű. Hanem akik követték az Úr Jézust, a bibliai időben is, azért követték, mert valamit, olyan dolgot láttak meg nála, és olyan dolgot láttak meg az életében, amit sehol, máshol nem találtak meg. És ez a valami, ha lehet ilyen rossz szavakat használnom a prédikációban, ez a valami, pedig maga az élet. Maga az élet. Az életet látta meg benne a vérfolyásos asszony, az életet látta meg benne a parázna nő, az életet látta meg benne Zákeus, és lehetne sorolni azokat a találkozásokat, amelyekből követés lett. Mert valami olyan dolgot láttak meg Jézusban és Jézusnál, amit sem a pénz, sem a különböző testi örömök, semmi nem tudott pótolni, és semmi nem tudott számukra megoldást adni, csak az, hogy meglátták Jézusban az életet. És milyen különös ez, testvéreim, hogy nagyon sokan tudnánk talán bizonyságot tenni úgy a mi életünkről, a mi hétköznapjainkból, hogy amikor hívőkké lettünk, és úgy mentünk be az iskolába, vagy úgy mentünk be a munkahelyünkre dolgozni, akkor egy idő után talán fölfigyeltek ránk, mert elkezdtünk egészen máshogy döntéseket hozni, elkezdtünk egészen máshogy reagálni helyzetekre, és talán lehet, hogy akadt olyan valaki, aki erre úgy olyan mondom figyelt, hogy te miért vagy ilyen más? Miért reagálsz másképp? Miért nem panaszkodsz? Miért nem szidod a főnököt? Mert az emberek is meglátják Krisztus követő tanítványokban az életet. Megláthatják az életet. Tagadja meg magát, és kövessen engem. Megtagadni önmagamat, ami azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyni a saját érdekeimet. Figyelmen kívül hagyni, vagy nemet mondani önmagamra, viszont igent mondani mindig Istenre. Ezt jelenti ez a fajta gondolat, amit Jézus megfogalmaz, és erről szól a Jézus követése, naponta megtagadni önmagamat, és igent mondani Istennek. Kezd el önmagad megtagadni, valójában itt erről van szó. Egy ilyen elkezdésre bátorító igét mond Jézus. Aki követni akar engem, kezdje el megtagadni önmagát, mondja Jézus. Elkezdted-e már? Tehát valahol el kell kezdeni. Valahol el kell kezdeni ezt a fajta feltételt teljesíteni az életünkbe. Megtagadni önmagunkat. Ez könnyen megy akkor, hogyha fölsorakoztál Jézus mögé. És lehetetlenség akkor, ha még Jézussal szemben állsz. Vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Kik vették fel Jézus korában a kereszteket? Kiknek kellett a vállukon, a hátukon cipelni ezeket az óriási gerendákat? Hát azoknak, akik tulajdonképpen halálra voltak ítélve. Azoknak, akik igazából, ha lehet, semmilyen esélyük nem volt arra, hogy életben maradjanak. És ez lelkileg is sok mindent feltételez, de azt jelenti, hogy az ilyen ember, aki föl tudja venni a keresztjét, az már meghalt önmagának. Meghalt önmagának. És az új élet kezdődik el, amit Jézusnak élhetsz már. Ezt jelenti a keresztfelvétel. Nem tudom, testvérek, hogy érezzük-e, hogy vesszük gondolatról gondolatra ezeket a szavakat, hogy nagyon sokszor milyen távol tudunk ettől lenni. Legalábbis én bennem ez volt. Mennyi hiányosság, mennyi sok igazodási készség és képességnek kellene még lenni az életemben ahhoz, hogy meg tudjak felelni ennek. De az Úr mégis hív bennünket erre az életre, az ő követésére. És azt mondja, hogy és kövessen engem. Ugye a követés nagyon sokszor, ha lehet így fogalmazni, egy passzív cselekvés, hiszen túl sok minden nem kell tenni, csak valakinek mindig bele kell lépni a lábnyomába, és ennyi. Azonban, amikor Jézus itt követésről beszél, egy nagyon aktív cselekvésről beszél, ami energiát és időt is igényel abban, hogy kövessük el, hogy kövessük őt. Vállalni kell valamit azért, hogy az ő követésére indulhassunk. ez a valami, vagy valamik lehetnek azok, amiket már eddig beszéltem, hogy a háta mögé kerülni, és nem vele szembe. Megtagadni önmagam, és igent mondani neki. Így követni őt. Azt mondja az Úr Jézus, mert aki elveszti az életét én értem, és az evangéliumért, az megtalálja. Jim Elliottnak a neve lehet, hogy testvérek előtt is ismert. Ugye Elizabeth Elliottnak volt a férje, aki az egyik dél-amerikai dzsungelben halt meg, és tőle van egy nagyon jól ismert mondat, amit éppen e gondolat kapcsán fogalmazott meg egyszer, és azt mondta, hogy nem bolond az, aki kész elveszíteni azt, amit úgysem tud megtartani, és nem bolond az, hogy aki megnyeri az életet, az pedig nem veszítheti azt el. Nem bolond. Nem bolond. Kik közé tartozol te? Azok közé, akik már Jézus mögé fölsorakoztak, azok mögé, akik igazából ilyen módon megnyerték az életet, vagy pedig még mindig Istennel szembe vagy. Isten ma hív bennünket, hogy vállalt föl, ha még nem vállaltad volna föl ezt a döntést. És akik pedig fölvállaltuk, mondjunk naponta igent az ő követésére. Amen.